Üdvözlünk mindenkit, Németh Dáviddal
Szeretettel
beszélgetünk
kívánok!
ismét. Én pedig Szirányi Bence vagyok, és a szokásos havi telefonkonferenciánkat kezdjük a gazdaság aktuális állásáról. Meglepetés kamat döntésen vagyunk túl, 7,75%-ra összeért az alapkamat, és összeért a betéti tendernek a kamata. Ezzel az a kritika, amivel azért eléggé sokat támadták a jegybankot, hogy a külső piaci szereplők nem nagyon értik a külföldiek, hogy mi is ez az alapkamat és a betéti kamatnak a különválasztása. Ezzel ez elhárult. Forint azért elég sokat tudott kezdetben erősödni. Most itt a gyengült a 398-as szint közelébe, véletlenül ebben azért ez a fél évi kirakatrendezés is benne van. De egyelőre én, Dávid, azt szeretném tőled kérdezni, hogy így konkrét kérdésnek, hogy hogyan értékeled ezeket a meglepő eseményeket?
Az a része, hogy ezt az állt, most hirtelen az alapkamatot az egyhetes betétre álltával, az furcsa volt, mert pár héttel korábban is még azt mondta, hogy majd fokozatosan fogja csak bezárni. És nem csak gyorsított, hanem így most egy lépésben ezt megtette, szóval ez mindenképpen meglepetés volt. Önmagában a kamatpályánkon nem sokat változtatott, tehát ugye a mai nap a 50 bázisponton emelte az egyetes betéti kamatot, ugye ezzel tudta összezárni a két kamatszintet. Szóval ez a tényleges szigorítás, ami a héten megtörtént, mégis ez az 50 bázispont, ennél egy picit több, mert azért az egyhetes betéti kamata az nem minden eszközosztályon működött, tehát volt, amihez az alapkamat rögzült, vagy amik ahhoz voltak rögzítve. Tehát ilyen például a kötelező tartalék a bankrendszerben az is az alapkamaton kamatozott, tehát ilyen szempontból ott egy sokkal nagyobb kamatemelést hajtottak ezáltal a végre. Lehet gondolni a kárszerződésekre is, amik néha egy banki alapkamathoz vannak kötve.
Például a lakossági morgicsikák.
Hát azok inkább buborhoz, de léteznek azért olyan konstrukciók, ahol akár egy banki alapkamat van benne. Mindegy, szóval, hogy azért nem teljesen, mondjuk azért semmi hatása nincs önmagának az alapkamat emelésnek, csak hát eltörpül az egyhetes betéti kamat ráta mellett. Illetve az is fontos, hogy így az overnight betéti kamat az is ezáltal most elég magas szintre került, és 7,25%. Ez egy picit lejjebb van, mint az egyhetes betéti kamat, de ezáltal valószínűleg az overnight buvar kamatok is inkább fölfelé mozdulnak el a korábbi szintekhez képest. Úgyhogy akár a három havi és az overnight, vagy egy havi és overnight buvar közötti kamat különbözet is valamelyest szűkülhet a következő időszakban. Úgyhogy azért van hatása tényleg az alapkamat emelésnek is, de inkább az, hogy nincs ez a kettős kommunikáció. Tehát ez furcsa volt, mindig egy ilyen bizalmatlanságot vetített előre, hogy most aki megemeli az egyhetes betéti kamatot, mert éppen a forint gyengül, de majd biztos idővel akkor visszavágja, hiszen az alapkamatot még nem emeli. És akkor ez főleg az első időszakban nagyon erőteljes volt, aztán a jegybank mindig egyre jobban kihangsúlyozta, hogy nem, itt csak egyféleképpen érhet össze a két kamat, úgyhogy majd kamatemelések során fokozatosan utaléri. Ez azért valamennyit már az elmúlt időszakban javított a megítélésén a jegybanknak, hogy itt csak kamatemelésekben gondolkodunk a következő időszakban, de így tényleg egy sokkal egyszerűbb rendszer és sokkal normálisabb rendszer alakult ki. Úgyhogy hát egyelőre az látszódik, hogy a jó következő jó pár hónapban még emelik majd az alapkamat mértékét, tehát most itt azon megy a piacon az árazásnak a gondolkodás, hogy akkor mi a tetteje a kamatemelési ciklusnak. Hát most nagyjából ez a 10% körüli szint az, ami körvonalazódik, és ezt valamikor november végére érheti el az alapkamat. Úgyhogy a következő hónapokban ez a 50 bázispontos kamatemelési tempó nagy valószínűséggel megmaradhat még.
Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy együtt emelik minden hónap végén az alapkamatot és a betéti egyhetes?
Hát ez a legvalószínűbb forgatókönyv, igen, hogy először kedden megemelik az alapkamatot, aztán csütörtökön hozzáigazítják az egyhetes betéti kamatot. de éppen lehet, hogy meg is előzik, de valószínűbb így ez a utánkövetés, mert ugye a jobb az, hogy a monetáris tanács dönt a kamatemelésről, és nem csak a jegybank vezetősége. Persze nyitva hagyta a kaput a világban belső sajtótájékoztatón, hogy a jegybank alelnöke, hogy piacfüggvénye, tehát hogyha olyan a helyzet, akkor továbbra is élnek azzal az eszközzel, hogy hó közben is emelnek az egyhetes betéti kamaton, de akkor azt majd lekövetik a soron következő kamatdöntőülésen. Tehát egy nem tartósan nem lesz különbség az egyhetes betéti kamat és az alapkamat között, maximum egy-két hét erejéig lesz, lehet különbség a kettő között.
És ugye, hogyha meghallgatjuk az indoklást, akkor természetesen a növekvő inflációs kockázatokra hivatkoznak, de hogy számodra nincsenek egy üzenet az időzítésnek, hogy azért eléggé folyamatosan mondja ezt az inflációs kockázatot, de hogy valóban megújították az inflációs előrejelzést, de hogy összefügghet ez azzal, hogy ennyire begyengült a forint és 400 fölött helyet talált.
Biztos,
Tehát,
biztos,
hogy ilyen
biztos, hogy
üzenet.
összefügg ezzel. Nyilván nem ezt fogják mondani, hogy emiatt emelnek, de egy gyenge árfolyam miatt is kellett fölfelé módosítani érdemben az inflációs prognózist, hiszen így az importtermékeken, alapanyagokon, energián keresztül plusz inflációs nyomás jelent, és ugye ők mindig ilyen technikai kivetítéssel élnek, tehát az adott piaci árakból számolják ki, hogy akkor milyen az inflációs pálya. Úgyhogy az biztos, hogy hozzátett a magasabb inflációs előrejelzéshez, de hát az is, hogy látszik, hogy Európában is minden országban szinte gyorsul az infláció. Látjuk azt, hogy az élelmiszerárakban sem jött még el a fordulópont, hogy elkezdjen csökkenni. Egyedül, ami némi bizakodásra ad okot, hogy az ipari fémek esetében volt egy nagyobb esés az elmúlt hetekben. Ez elsősorban azzal függ össze, hogy elkezdte árazni a piac, hogy ezt az magas inflációt nem lehet letörni úgynevezett soft landing-el, tehát egy sima gazdasági lassulással, hanem egyre inkább nő az esély a recessziónak. És hogyha nő az esély, a recesszió lesz, akkor meg az ipar az alacsonyabb növekedés, vagy egy kisebb termelést fog élhajtani, akkor kevesebb ipari fém kell, és akkor így a túlkeresletes piac átalakulhat, és akkor ez kezdődött most el látszódni az ipari fémekben. De ez mindenképpen jó lenne, hogyha egy tartós trend lenne, hogy elkezdenek ezek az alapanyagok picit méreklődni a csúcsokhoz képest, mert akkor elkezd csökkenni is a másod, meg harmad, meg negyedkörös inflációs nyomások, ahol már mostanában tartunk. Úgyhogy a másik ok szerintem, ami miatt ugye muszáj volt összezárnia a kamatot, az is, hogy itt azért a régiós egybankok is, illetve a Fed, meg az EKB is elég nagyokat lép, vagy fog lépni. Például a csehek nemrég 125 bázisponttal emelték a kamatot, tehát ott már 7% az alapkamat, bár lehet, hogy ott befejezik most a kamatemelési ciklust, de akkor is optikailag az nem nézett ki túl jól, hogy ott 7% az alapkamat, nálunk meg csak 5-9 vagy 6-4.
Igen.
Tehát amiatt is, illetve a Fed az eléggé mondja, hogy 75 bázispontosával fog haladni a következő időszakban, és mely végére 3,5% körül lehet az alapkamat, úgyhogy emiatt is gondoljuk azt, hogy 50-es évvel kell valószínűleg lépni a jegybanknak is, hogy nagyjából lekövesse ezt a... Ugye a Fednél 6 hetente van, ez fontos, hogy 6 hetente van kamat döntődés, tehát hogyha ők 3 hónap alatt így 150-et emelnek, akkor mi 3 hónap alatt 50-es évvel szintén 150-et tudunk emelni, tehát akkor a kialakult kamat többletünk az nem kezd szűkülni, ami nem egy rossz dolog egy ilyen bizonytalan környezetben.
Igen, hát a közleményben meg is jelentett, hogy a szigorítási ciklusnak egy határozott folytatását kívánják, és azt, hogy tovább kell fenntartani a szigorú monetáris kondíciókat, tehát egyértelműen fölfele tolódott ez a kamatpálya. Ez a te árfolyam előrejelzésedet módosítja, vagy azért még euróforintban ez nem jelent neked a pályára
Nem,
módosulást?
módosít ez rajta. Eddig is azt gondoltam, hogy a jegybanknak nagyon nem jó a 400 forint per euró árfolyam, tehát hogy megpróbál majd közbeavatkozni és megpróbálja letörni. Úgyhogy nem változtat. Tehát azt várom továbbra is, hogy hogy esetleg lehet egy árfolyam erősödés itt a szigorúbb hangvételű jegybank miatt, illetve hát továbbra is bízunk az EU-s pénzekben. Szóval ezzel a kettővel együtt azt reméljük, hogy azért a 3,80-3,90-es sávba vissza tud majd esetleg térni a forint árfolyam, de nagyon látszik, hogy továbbra is a magas kamatok ellenére iszonyú érzékeny a nemzetközi hangulatra a forint árfolyama. Tehát ha csak a mai napot nézzük, azért a tőzsdé, az európai tőzsdék azok 2-3%-kal esnek, az euró-dollár az beerősödött 1,05 alá, és egy ilyen környezetben egyből a forint megint elkezd gyengülni. Tehát, hogy nagyon továbbra is érzékenyek vagyunk, mindenhol kamatemelés van, tehát nem az van, hogy úgy, nálunk van magas kamat, elérhető kamat, épp pont az elmondani, a cseheknél is 7%, és például most, hogyha ezt szeretjük, hogy vegyünk-e cseh befektetést egy 4 osztályzattal jobb minősítési országtól, aki egyébként 90% fölötti felzárkózottsági szinten van az EU átlagához képest, egy jóval alacsonyabb adóssága, stb. Tehát sorolhatnám azokat az érveket, amik jobbak a csehek, mint mi vagyunk, és alig van kamat különbözet, vagy is a kettő között. Tehát önmagában a keri, az a kamat különbözet, az sajnos most nem elég ahhoz, hogy a forint az tartósan erősödő pályára tudjon állni, ez mindenképpen egy politikai hangulatjavulás kell, mint egy politikai megítélésünkben kell egy hangulatjavulása a nemzetközi piacokról. Ez...
Hát igen, meg eleve most azt látjuk, hogy ebben a fél évben az a téma, hogy konkrétan az inflációs félelmek versengenek a növekedési félelmekkel. Most egy ilyen környezetben egy feltörekvő eszköznek egyébként is nehéz lesz erősödnie, mert mindkettő okozhat egy bizonytalanságot, meg egy sell-off-ot. Tehát azt mondom, hogy önmagában a kamat, amit az egy bank meg tud tenni, az úgy látszik, hogy egyre inkább megteszi, de valószínűleg olyan más faktorok, mint a háború, az EU-s pénzek, a belpolitika, vagy akár a külpolitika, az legalább olyan hangsúlyos. És itt említetted az EU-s pénzeket, ezzel kapcsolatban kijött egy pozitív hír, hogy állítólag az operatív program keretében most várhatunk 10 ezer milliárd forintot, és 25 milliárd eurót, és még ráadásul a vidékfejlesztési forrásokból is 4 ezer milliárd forintnyit, ez körülbelül 10 milliárd eurót. De te mennyire látod ezt reálisnak, hogy mennyire lehet ebbe egyáltalán belelátni, hogy ezek a hírek mögött mi a valóság?
Itt a kohéziós alapoknál ez a 6 éves költségvetési ciklusokhoz tartoznak. Itt van egy elmaradás, amit még nem fizettek ki nekünk az EU részéről a 14-20-as költségvetési ciklusból. Körülbelül 6-7 milliárd euró. Tehát itt ennek egy részét nagyon nagy valószínűséggel azért idővel megkapjuk.
És akkor ez nem függettől a jogállamiságtól, meg ezektől a...
Ez mindenhol be kell bizonyítani, hogy ott mi az, amivel károsítjuk az Európai Uniót. Tehát azért ez nem úgy van, hogy csak rámondjuk, hogy akkor jogállamiság, és akkor nem adnak semmit, ott az végig kell menni, hogy ott hol ütközik mondjuk európai jogállam és jogrendel szembe, és hogy az hogyan károsította meg az EU-t, és akkor emiatt mennyivel kapunk kevesebbet. Ennek van egy ilyen hosszabb folyamata, meg hát eleve az Európai Uniós szerződésben ezek az Európai Uniós pénzekről való elosztás, ebben azért szóval, hogy mindenki megkapja, csak meg kell felelni bizonyos előírásoknak, hogy hogyan használjuk fel, stb. Tehát az, hogy ez meg lett szavazva nekünk ez a forrás, a 14-20-as költségvetésre, és még ugye 21-27-esre is azért van egy allokált forrás Magyarországra. Úgyhogy az, hogy ezt 100%-ban elvegyék, erre nincs lehetőségük. Persze az elképzelhető, hogy 20-30%-os forrásvesztés a végén van. Majd egy-egy projektnél ugye nem kapjuk meg, és akkor ez régen is volt olyan, hogy valahol nem fizettek ki, és akkor kiírtunk új projekteket, és azon keresztül megpróbáltuk beszedni, hogy minél nagyobb összeget lehívjunk. Egy idő után, ha kifutunk a határidőből, nem emeltünk projektet elszámolni, akkor tényleges forrásvesztés lesz. amíg van időnk és súlyokat ki tudunk írni, addig nem veszítünk forrást. Természetesen, ahol nem kaptuk meg, az állami költségvetési pénzbe került, tehát van egy plusz költsége ennek az egésznek, de egy teljes forrásvesztés ebben az esetben nem elképzelhető, csak a kilépünk az EU-ból, ami meg nem.
Ez azért az meredek lenne.
Illetve az agrár, ugye az meg teljesen más lábon megy, tehát az is azok megjönnek.
Csak ennek az időtávja becsülhető? Tehát az azt mondod, hogy ha ezzel számolok, akkor az is azt jelenti, hogy egy 20 milliárd eurónak be kell jönnie, belátható időn belül.
Ez 6-8 év, tehát ugye ezt nem tudjuk pontosan, hogy hány év a 23 végéig lehet elszámolni nagyjából a 14-20-as költségvetés, tehát még ott is azért van másfél év, hogy azok végig menjenek, és utána a 21-27-es meg 2030-ig, tehát ez rengeteg, nagyon messze van annak még a vége, úgyhogy azt majd mégis 24-25-ben fogjuk látni, hogy a 14-20-as költségvetési ciklusból végül is hány százalékot tudott felhasználni az ország. Úgyhogy ilyen szempontból ez még egy nyitott könyv. A másik, ez a koronavírus követő újjáépítési program, ugye ez a Recovery Fund, ez az, ami, ez a 6 milliárd euró visszanemtérítendő támogatás, amire nincsen elfogadott programunk se. Tehát ez az, ami nagyobb veszély, hogy elveszítjük. És itt, hogyha nincsen évvégéig megállapodás, ugye akkor ott automatikusan 70%-os forrásvesztésen beindult, tehát ugye nem tudunk elkezdeni kiírni évvégéig semmilyen projekteket, és nincs megállapodás, akkor komoly forrásvesztés van ezen a lábon. Tehát ott szembesülhetünk úgy nagyobb, rövid távon nagyobb forrásvesztéssel. A kohézés alapok esetén ott csak a hosszabb távon merül még ki, ott még azért van idő. De minden esetre persze pozitív. Ez önmagában nem egy olyan nagyon nagy pozitív hír, nem is érle, hogy az inforint nem erősödött rá. Pedig az lenne a pozitív hír, hogyha ezekkel a újjáépítési alappal kapcsolatban lenne megállapodás, mert akkor azért az mutatná azt, hogy az együttműködés az EU és a magyar vezetés között ez javul, és akkor ugye ez javítja minden EU-s forrásnak a lehívhatóságának a valószínűségét. Tehát ezért ez a kulcs kérdés, hogy ezzel kapcsolatban milyen hírek jönnek ki. Úgyhogy meglátjuk, hát ha Navracsics Tibornak a nyilatkozatait nézzük, ő szokott pozitívan nyilatkozni, hogy haladnak a tárgyalások, Pokorni Zoltán is mondott ilyet, hogy haladnak a tárgyalások, és valamikor az év második felére mondják, hát ez most már nyilván nem
egy... Előbb elég nehéz valószínűsíteni, hogy a július-augusztus nyári hónapokban itt lenne.
Hát igen, kicsi az esélye, hogy tényleges megállapodás lesz, de jöhetnek ki pozitív hírek, hogy milyen lépések szeretek. Most legutóbb visszaküldtük, a két hónapos határidőnk volt megválaszolni az EU-nak az aggályait, és azt visszaküldtük azt a levelet, hogy valami a múlt héten. Úgyhogy most az összes felmerülő kérdést próbáltuk megválaszolni. Azt nem tudom, hogy milyen konkrétumok vannak benne, egyébként még nem láttam ezt a levelet. Pontosan, de a magyar kormány sokszor kifogásolta, hogy az EU nem fogalmaz meg sok esetben konkrét elvárásokat, hanem nagyon általánosságokban beszél. Azt gondolom, hogy erre általános válaszokat is adtunk. És hogyha volt valahol konkrét törvény, vagy bármilyen módosítási igény, arra meg nem konkrétabban, hogy ott milyen elképzeléseink vannak, hogy tudjuk azt megváltoztatni.
Értem. De akkor egy 400 alatti árfolyam stabilizációt vársz, és akár egy fokozatos erősödést is, akár 90 alá érvégére.
Hát, továbbra is tartom, amit korábban mondtunk, hogy még benne van nagyjából ebben a gyengülő trendben sajnos a forint árfolyama április óta. Tegnap kitört ebből lefelé, egy nap elején, ma alatta nyitott, de sajnos napközben meg visszahúzták bele. Tehát még nem lehet eldönteni, hogy ez egy fals kitörés volt, vagy ténylegesen technikai szinten ki sikerült ebből a gyengülő trendből kikerülnünk. Hát a következő napok ilyen szempontból nagyon fontosak lesznek, tehát hogyha itt a 94-400 közötti sávban meg tud ragadni a forint, akkor az tényleg egy nagyon erős jel arra, hogy ez az erős gyengülő trend megszűnik, és akkor egyre inkább tér nyílik arra, hogy elkezdjük tesztelni majd a 390-es szintet első körben. Aztán majd ha azokat áttörjük, vagy 388-as szintet, és hogyha azokat áttöri, akkor ott mehetünk majd a 385-82-es tartományba. De hát ezt mondom még egy picit. Most korai, vannak biztató jelek, tehát remény, most is van rá remény, hogy tényleg megakad ez a nagy árfolyam gyengülés.
Például lehet, hogy csak ez a fél év végi kirakat rendezés, hogyha egy kicsit enyhül, akkor könnyebben ülnek vissza forintba talán.
Hát talán igen, ugye az is fontos, hogy a Nemzeti Bank mostantól nem csak negyed év végén fog különböző devizacsere ügyleteken keresztül beavatkozni a piacba, hanem havi szinten is, ha úgy látja szükségességét, tehát ezzel próbálja az egész hozamgörbét a rövid végén befolyásolni, és a likviditást, a túlzott forint likviditást menedzselni a rendszerben, és ezáltal is ugye a forintnak egy stabilitást adni, hogy ne gyengüljön. Úgyhogy ezek mind olyan jelek, amik tényleg segíthetik azt, hogy a forintnak ez a leértékelődése most megálljon egy időre, vagy akár átcsapjon erősödésbe. De itt tényleg visszakerültálni arra, amit mondtam, hogy nagyon érzékenyek vagyunk a nemzetközi környezetre, tehát minden mellett.
Tehát hiába itt az a jegybanki hitelesség nyerés, ezért rövid távon, ha csapkodások vannak, akkor az a forintot is
meglátjuk, mekkora ez a jegybanki hitelesség nyerés is még, de azért szinte több hónap kell, hogy tényleg egy komoly hitelesség nyerés. De igen, tehát egy vannak pozitív jelek feltenni.
Értem. És akkor átérve az euró-dollárra, ott is rengeteg új információ és változás az, ami kijön. Ugye tegnap egy panelbeszélgetés volt az összes nagy jegybank elnök között. Amit mi általában ilyenkor figyelünk, az a előremutató kamatokban, hogy mennyi az, ami az idei évre be van árazva ugye a kamattréderek által. És azt láttam, hogy a dollárban az év végére 3% körül jött vissza, euróban pedig az 0,9%-os érték van most beárazva az előremutató kamatokba. Most a véleményed szerint most ugyanezt a kamat különbözetet árazza a piac, ugye megint egy nagy dollár erősödést látunk, egy kicsit az az érzés, hogy hiszünk a dollár kamat emelésben, még akkor is, hogyha nem olyan dinamikusan, de Európában egy bizonytalan ennek az üteme, hogy tehát akkor ennek mentén további erőt vársz a dollárban, megint 1,05-ön vagyunk. Neked erre mi az elképzelésed a következő időszakra? Vagy itt is csak az adatokat kell figyelni, meg a kommenteket, és nem nagyon lehet leírni egy trendet előre?
Hát adatvezérelt most minden, tehát egyik jegybank se áll bele nagyon egyértelműen, bár a kamatemelésben az amerikai jegybank azért igen, nagyon beleállt, meg az LKB is most már beleállt, tehát hogyan indul a kamatemelés, tehát ez a része, ez nem ez a kérdés, hanem abban nem, hogy most milyen lépésekkel fognak haladni. Valamikor 75-ről beszélnek, valamikor 50-ről, tehát ebbe van inkább bizonytalanság. Úgyhogy de hát én azt várom, hogy évvégére inkább ilyen 3% fölé várom az amerikai kamatszintet, és az EU-s kamatszintet is 1% fölé, tehát inkább a másfél százalék környékére várnám az évvégi eurózónás kamatot, alapkamatot. Úgyhogy, hogyha most én nem néztem meg pont frissen ezeket az árazásokat, ha ezek a 3 meg 0,9-ek vannak most, akkor ehhez képest szerintem most a piac nem árazza még a teljes kamatemelési.
Hát bejöttek ezek a növekedési félelmek.
Ja, bejönnek ezek a növekedési félelmek, igen. Ugye ez azt is hozhatja, hogy elkezd nagyon majd laposodni hirtelen a hozamgörbe, dollárban is, meg euróban is, mert ugye a infláció miatt rövid távon nyomni fogják fölfelé a kamatot, de a recesszió félelem, meg a lassulás, az meg a hosszú végét nem fogja annyira nyomni fölfelé. Ugye ezt is látjuk, hogy nagyon nagy a volatilitás így a hosszú hozam görbén. Dollárban is, euróban is, de hát a forint kötvényekben is. De vannak a forint kötvényben egyik napról a másikra simán megy 30 bázis pontot fölfelé, két nappal később 30-et lefelé, vagy akár ennél többet is mozog, 40-50-eket is néha, mert az euró vagy a dollár kötvények is az a 10-15 bázis pontokat így el tudnak mozdulni, ami ez a nagyon nagy mozgás. És ez az a pont az, hogy jönnek inflációs adatok, és akkor arra reagál a piac, bejönnek a recessziós félelmek, arra reagál a piac, tehát egy így össze-vissza csapkod, és ugyanez a részvényekben, tehát van egy átrendeződés is nagyon sokszor, tehát ma például esnek az európai tőzsdék mondjuk 2,5%-kal, de közben jönnek le a korhozamok. Valószínűleg azt mutatja, hogy a kockázatosabbul a kevésbé kockázatosba megy át egy kicsit a pénz, meg hogy akkor a recessziós félelmek miatt, ami miatt mondjuk az európai tőzsde, akkor a hosszú vége a hozam görbének az már elérte a csúcsát, és akkor inkább innen egy csökkenés következhet be. Úgyhogy ezek hát össze-vissza rángatózik, úgyhogy inkább ez a laposodása a hozam görbének, ami nagyon nagy valószínűséggel folytatódni fog, illetve hát az se kizárt, egy inverzitásba átmegy. Azokat meg megint félünk, mert az szintén a regressziónak a jele, hogy inverz hozam görbék alakulnak ki.
Szerinted önmagában ez a bizonytalanság, meg ez az adatvezérelt volatilis kereskedés, ez nem ad hozzá egy plusz dollár keresletet? Tehát, hogy ez nem jelzi, hogy egy kicsit maradhat a dollár erő és a dollár dominancia? Vagy egy-egy a kamatokat fogja inkább lekereskedni, és hogyha szűkül a kamat különbség, akkor visszavárod? Tehát a dollár trendjében inkább várod a dollár dominanciát továbbra is? Vagy az 1-0-as
alatt? Nagy változás, amit az előző hónapban gondoltam, tehát nagyjából ez a 1-0-3 körüli aj, és az 1-0-7 tehát ez a sáv, ami most egyelőre van, ennek most megint az alja felé közelítünk. Úgyhogy most így rövid távon a következő hetekre nem látom azt, hogy ki kéne ebből a sávból törnie. De hogyha jön egy nagy kockázatkerülési időszak, akkor az majd lökhet még egyet persze a dollár árfolyamán lefelé, tehát az erősödhet a dollár. Most júliusban lesz azért a Fednek is, meg az LKB-nek is megint majd döntése, meg beszélnek, hogy milyen kamatpályával számolnak. Én azt várom, hogy az EU azért az Európai Központi Bank szigorú hangvételű lesz, és azt például azért támogathatja az eurót most, mert a dollárnál már sokkal inkább van árazva az, hogy szigorúak. Az LKB-nál még kevésbé van egy beárazva, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem látok most így a vittávon okot rá, hogy kitörjön ebből a sárban.
De akkor ebben a sárban viszont ugyanúgy az 1.03-1.07 között kamat
várakozásos igen, a hírek, a hírek, tehát most ez. Sajnos Európának továbbra se kedvez az a háborút, ez a növekedési kilátásokat rontja.
És sem az energiaválság.
Hát az igen, az ugyanilyen, tehát a háború következményei, az energiaválság, hogy most. Na, például ez egy olyan kockázati forgatókönyv, ami leütheti a dollárt egybe, hogyha most itt júliusban egyik napról a másikra elzárják a gázcsapokat, az biztos, hogy egy nagyon negatív hangulatot az eurozónával szemben, ami miatt az euró az akkor elkezdene gyengülni. Egyelőre ugye azt látjuk, hogy ilyen-olyan okokra hivatkozva kevesebb gáz érkezik Európába, próbáljuk ugye feltölteni a tározókat Európában, most ilyen 55% körül van a tározók feltöltöttsége, az oroszok el akarják azt valószínűleg kerülni, hogy följussunk 80-90%-ra, hogy maradjon zsarolási potenciál a téli időszakra. Európa próbál máshonnan beszerezni energiát, gázt, úgyhogy meglátjuk, hogy hova tudunk eljutni, de nő az esély annak, hogy itt július folyamán vagy augusztusban radikálisan még lecsökkentik a gázszállítást az orosz részről Európába, és akkor
ez
egy ilyen negatív hullámot hozni még.
Értem. Én mindent megkérdeztem, amit ebben a témában meg szoktunk beszélni, és az időkeretünket is kitöltöttük, úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy ismételten megköszönjük a figyelmet azoknak, akik élőben ugye a közvetítést hallgatták, és akkor természetesen a hanganyagot pedig rendelkezésre fogjuk bocsátani a honlapunkon, mint mindig. Köszönjük a
Köszönjük.
figyelmet.
További szép napot.
Viszont hallásra!